95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szükség van a 14. havi nyugdíjra, és ezt a tervek szerint több lépésben valósítja meg a kormány, közölte a Kossuth Rádióban a miniszterelnök még pénteken. Orbán Viktor közölte, a nyugdíjrendszeren belül nem akarnak változtatni, mert az több igazságtalanságot termelne, mint amennyit orvosolni lehet vele. Az amerikai elnökkel jövő péntekre tervezett washingtoni találkozójáról elmondta, a béke kérdése mellett a kétoldalú gazdasági ügyekben is előrelépést vár. Donald Trump a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mentességet kért az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól, de az Egyesült Államok ezt nem engedélyezte. Az elnök kijelentése újabb fejezete a magyar kormány és Washington közötti energiavitának, amelyben Magyarország az orosz olaj függőség ellenére próbál mozgásteret szerezni, írta az Index hírportál. Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint a lengyel kormányfő ezt azért teszi, mert otthon nagy bajban van. A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil és hátrányban van a közvéleménykutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában, de a háborús politikája egy kudarc, Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba, nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette, mutatott rá egyebek mellett a kormányfő. Jóvá hagyta a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának a Pentagon, ugyanakkor az ügyben a végső szót Donald Trump elnök mondja ki, értesült a CNN. Donald Trump korábban azt mondta, nem akar olyasmit odaadni, amire Amerikának is szüksége van az ország védelméhez. Az ukrán erők idén már csak nem 160 sikeresnek minősített csapást mértek az oroszországi kőolaj kitermelő és feldolgozó létesítményekre, közölt az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. Vasil Majuk elmondása szerint a támadások nyomán az orosz olajfinomítói kapacitások 37%-a leállt, valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány. Lezárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars, jelentette be a honvédelmi miniszter. A másfél hónapos NATO keretek között zajlott gyakorlat során katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesített a honvédség, a helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, közölte Szolnoki Szabolcs. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára kifejtette, ez majd hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. Hozzátette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek és a hazai kis- és középvállalkozói szektor a technológiai átalakulás nyertesei legyenek. Érkezik a nagysebességű internet, jelezte az Energiaügyi Minisztérium, kifejtve, hogy a kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit képes hálózat. Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot 85 milliárd forintos program keretében. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a Győri Széchenyi István Egyetemen is létrejön immár a 6. Konfuciusz Intézet is, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezek az intézetek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális oktatási alapját biztosítják, és lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják. Ellenzi az ingyenes készpénzfelvételi limit tervezett emelését a Bankszövetség, ehelyett a tranzakciós illeték csökkentését javasolja. A szövetség úgy véli, ha hamarosan a parlament elé kerülő törvényjavaslat lényegesen nagyobb közvetett költséggel jár, mint amekkora a látszólagos közvetlen haszna. Szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozást az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében, közölte Nagy István agrárminiszter. A hegybíró figyelmezteti azokat az ültetvényhasználókat vagy tulajdonosokat, akik egy vegetációs időszakon keresztül nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket, a figyelmeztetés követő két hét elteltével a hegybíró mulasztási bírság kiszabásával kötelezheti a használót a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Megegyezés születhet a fertőtavi fejlesztés folytatásáról, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A több hónapos társadalmi egyeztetésekből az derült ki, a korábbi terveknél kisebb volumenű, de színvonalas vízparti központot szeretnének a régióban élők, a szállodaépítést azonban elutasítják. Végül az időjárásról. Az északi határvidéken majd erősen felhős borult lehet az ég, kis eséllyel némi esővel, másút derült időre van kilátás csapadék nélkül, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan temetői szertartást közvetítünk felvételről. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
A Szentlélek nevében.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Krisztusban, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit az egri fájdalmas anya temetőben, valamint szeretettel köszöntöm Szent István Rádió hallgatóit. Megemlékezünk ezen szertartás során elhunytjainkról, és a mindenható Isten elé helyezzük őket imádságainkban, mi, akik még itt a Földön élünk, és kérjük azoknak közbenjárását, akik szentekként már a mennyei dicsőségben vannak. Könyörögjünk! Élet és halál, Ura, Teremtő Istenünk! Te halállal büntetted az első ember vétkét, amely súlyos örökségként minden emberre átszállt. Kérünk végtelen jóságoddal, hallgasd meg könyörgésünket, hogy elhunyt testvéreink, akik részesei lettek a halálnak, Szent Fiat kereszt halálának érdemeiért legyenek részesei feltámadásodnak is. Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Olvasmány Jób könyvéből. Jób, az istenfélő férfiú, sok szenvedése közepette ezeket mondta barátainak. Bárcsak felírnák szavaimat, akárcsak, bárcsak leírnák könyvbe, bárcsak vas íróvesszővel, ólomtáblára, vagy vésővel sziklába vésnék azokat. Tudom, hogy megváltóm él, és a végső napon feltámadok a földből. Testemet ismét bőr veszi körül, és így látom meg Istenemet. Én magam látom majd őt saját szememmel. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert amint a Szentírás mondja, hatalma alá vetett mindent. De amikor arról van szó, hogy minden a hatalma alá van vetve, természetesen kivétel az, aki minden fölött hatalmat adott neki. Amikor pedig majd minden alá lesz vetve neki, maga a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Jézus egy alkalommal így tanított. Amint az atya halottakat támaszt föl és kelt életre, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet egészen a fiúra bízta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tiszteli. Aki a fiút nem tiszteli, az nem tiszteli az atyát sem, aki a fiút küldte. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, eljön az óra, sőt már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát. Meghallják és életre támadnak. Amint ugyanis az atyának élete van önmagában, a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik rosszat tettek, feltámadnak a kárhozatra. Akik jót cselekedtek, feltámadnak az életre. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, összegyűltünk itt ezen a mai napon, az egri fájdalmas anya temetőben, hogy megemlékezzünk elhunyt szeretteinkről, a mindenható Isten elé helyezzük imádságainkban valamennyi elhunytunkat. A halál. A halál misztériuma. Nagyon sokszor éljük az életünket úgy, hogy bele se gondolunk, hogy a földi életünk, a földi létezésünk egyszer egy ponton véget fog érni. Itt a temetőben, különösen most minden szentek, illetve halottak napja alkalmából, ezzel talán egy kicsikét jobban szembesülünk. Jobban belegondolunk ebbe, mikor visszaemlékezünk azokra a szeretteinkre, akik már eltávoztak ebből a földi életből, hogy bizony egyszer majd nekünk is eljön ez a pillanat az életünkben. A halál misztériuma. A mindenható Isten nem az elmúlásra és nem a megsemmisülésre teremtette az embert. Nem ez volt az ő terve. És nem ez a terve egyáltalán mind a mai napig. Nagyon fontos, mert tudjuk teológiából, tudjuk hitünk titkaiból, hogy az embernek a bukása miatt jött a halál, az embernek a bukása miatt jött az Istentől való elszakadottság, de a mindenható Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, aki meghalt a kereszten és feltámadta a halálból, hogy bennünket visszaemeljen az Istennel való közösségbe, és megadja az embernek az örök életnek a lehetőségét. Mindazonáltal a halálnak ez a fizikai része, hogy a mi testünk az egyszer megáll valamilyen okból kifolyólag, akár az öregség, egy betegség, vagy valamilyen baleset miatt, ez nem tűnt el a földi életből. Viszont Jézus Krisztus megnyitotta az ember számára az atyával való közösségnek a lehetőségét a halál után.
Amen.
Könyörülj, Urunk, azokon, akikről külön senki sem emlékezik meg. Vezesd őket szent angyalaid által az égi hazába. Hallgass meg, Urunk! Könyörülj, Urunk, a feltámadás reményében elhunyt minden testvérünkön. Engedd őket jóságosan szent színed látására. Hallgass meg, Urunk! Végül könyörülj, Urunk, mi rajtunk is. Add, hogy az utolsó ítélet napján az áldottak sorában lehessünk. Hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, tőled tudjuk, hogy a mennyei Atya minden ítéletet átadott neked. Kérünk, könyörülj a te szent véred árán megváltott testvéreinken, hogy a tisztulás helyéről mi hamarabb országod dicsőségébe jussanak, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Krisztusban, kedves testvérek, most a szertartásunkat a litániával folytassuk, amit a megholtakért végzünk el. Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten,
irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
irgalmazz nekünk!
Szent Lélek, Úristen,
irgalmazz nekünk!
Szent Háromság, Egy Isten,
irgalmazz nekünk!
Mennyekbe felvett Mária,
könyörülj érettünk!
Mária, édesanyánk,
könyörülj érettünk!
Bűnösök menedéke,
könyörülj érettünk!
Szomorúak vigasztalója,
könyörülj érettünk!
Szent Mihály főangyal,
könyörülj érettünk!
Szent József,
könyörülj érettünk!
Istennek minden szentjei,
könyörülj érettünk!
minden gonosztól ments meg, Uram, őket. A tisztítóhely szenvedéseitől
ments meg, Uram, őket.
Kereszted és kínszenvedésed által
ments meg, Uram, őket.
Életed odaadása által
ments meg, Uram, őket.
Értünk ontott szent véred által
ments meg, Uram, őket.
A holtakhoz való alászállásod által
ments meg, Uram, őket.
Dicsőséges feltámadásod által
ments meg, Uram, őket.
Csodálatos mennybe meneteled által
ments meg, Uram, őket.
Mi bűnösök
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy a megholtak megérdemelt büntetését kegyelmesen megkönnyebbítsd,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy őket szent angyalaid által vigasztald,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy őket a szomorúságból az örömre, a sötétségből a szentek világosságába átvitt,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy szent színed látásában őket mielőbb részesítsd,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy rokonainkat és jótevőinket az örök világosságban részesítsd,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy azokat, akikről senki sem emlékezik meg, a tisztítóhely kínjaiból kiszabadítsd,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy minket megvigasztalj,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy minket bűneink megbánására indíts,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy minket a halálfélelemtől megőriz,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Hogy második eljöveteled napján egész népedet atyád országába összegyűjtsd,
kérünk téged, hallgass meg minket.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezd nekünk, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket, Jézus.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazd nekünk, Jézus.
A pokol kapujától szabadítsd meg az elhunyt hívek lelkét. Könyörögjünk. Istenünk, te híveid dicsősége és szentjeid örök élete vagy. Szent fiad megváltó halálának és feltámadásának kegyelméből add meg elhunyt gyermekeidnek, hogy amiként a feltámadásunk hittitkát megvallották, az örök boldogság örömeibe is eljussanak. Krisztus, ami úrunk által.
Amen.
Üdvözítőnknek a halálon aratott győzelmét jelképezi. Könyörögjünk most mennyei atyánkhoz úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Teremtő Istenünk, élők és holtak Ura, Te a magad képmására teremtetted az embert, és örök szeretetedben gyermekeddé fogadtad. A kísértésben elbukott embert, szent fiat kereszt halálával fölemelted, és így Krisztus feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. Annak a hitnek bizonyságául gyújtottuk most meg a húsvéti gyertyát, hogy mi, akik a keresztség által eltemetkeztünk fiat halálában, egykor majd feltámadásában is részesedünk. Bizalommal könyörgünk hozzád azokért, akik már megjárták az élet útját, és átléptek a halál kapuján. Nagy irgalmasságot szerint szabadítsd ki őket a tisztulás helyéről, és vezest országodba, ahol nincsen többé sem gyász, sem fájdalom, hanem csak örökké tartó öröm és boldogság. Minket pedig, akik ma megholtjainkra emlékezünk, vezess az igaz élet útján, és erősíts kegyelmeddel, hogy hitünk szerint éljünk. Add, hogy amikor elérkezik földi életünk utolsó órája, irgalmas bíróra találjunk szent fiatban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Amen.
Szertartásunk végén fogadjuk az ünnepélyes áldást. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Áldjon meg titeket a vigasztaló Isten, aki kimondhatatlan jóságában teremtette az embert, és egyszülött fiának feltámadása által megadta a feltámadás reménységét a benne hívőknek.
Amen.
Nekünk, akik még élünk, adja meg bűneink bocsánatát, minden megholt hívőt pedig vezessen el a világosság és a béke országába.
Amen.
Adja meg, hogy Krisztussal együtt vég nélkül boldogan éljünk mindnyájan, akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt a halálból.
Amen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Menjetek békével!
Istennek legyen hála!
Kedves hallgatóink, temetői szertartást közvetítettünk felvételről. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 10. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Erik özvegye aztán megjelent egy napon. Somos Aranka évekkel volt idősebb, mint a férje, árvalány volt, szépen berendezett óvodai lakással és pénzzel, amelyet Erik apródunként kicsalt tőle, így szerencsére az ő kezén veszett el, nem vitte el a hadi kölcsön. Az óvónő olyan hatással volt Erikre, annak egy éppen állástalan és ideges korszakában, amikor gyakran gondolt meghalt anyjára, régi ételek ízére és gyöngétségre vágyott rendes ágyra, hogy elvette. Somos Aranka boldog volt házassága kurta esztendeje alatt, pontosan olyan boldog, mint Inárcsi Belluska annak idején. Imádta Eriket, s boldog szenvedéllyel várta Dániel születését. Ha a gyerek nincs, nyilván nem viseli el Erik halálát, de Dániel szokatlanul hamar megnyilvánuló egyéniségének elég ereje volt arra, hogy visszarángassa az életbe az anyját. Somos Aranka nemigen hallott férje családjáról, éppen csak tudta, hogy Mecseren apósa és sógora él. Ám Erik halála után úgy érezte talán, könnyebb volna az élet, ha a gyerek a rokonai körében cseperedhetnék. S egyszer vidéki szokás szerint minden előzetes megbeszélés és tárgyalás mellőzésével elintézte, hogy abba a városba helyezzék át, ahol ismeretlen családtagjai élnek. Hadi özvegy volt, ez némi jogot biztosította számára. Mire apa feleszmélt, a vásártérre néző óvodában sógornője lakott egy új tücsökkel, aki ugyan még akkor egyáltalán nem hasonlított sem az öreghez, sem Erikhez, de nyilvánvalóan tücsökfajta volt, csupa báj és mosolygás. Apa utálta. Somos Aranka volt az egyetlen, aki valaha is észrevette, hogy a levéltáros terhei túlméretezettek. Apa megkönnyebbülten regisztrálta, hogy Matild elődje, a Dajka, hetenként megjelenik nála a szennyesért, hogy ételhordóban naponta étel érkezik, s a Dajka néha ott is marad, elvégzi a nagy takarítást. Apa nemigen foglalkozott nőkkel, az egyetemista lányok, alig volt még egy néhány akkortájt, nem álltak vele szóba, mert félszeg volt, vaksi, mindig rohant, sose volt pénze, nem tudott még csak táncolni se. Apa művelt volt, de nem mutatós. Arra is rájött, hogy a nők a tücsköket szeretik. Mikor Csándipált agyvérzés érte és állandó ápolásra szorult, Somos Aranka felajánlotta lakását a családnak. Apa eleinte megpróbált kitérni, nem az óvónő, a kisfiú miatt. Ki nem állhatta Dánielt. Ám a tücsökkel nem tudott mit kezdeni. Hát, beköltöztek az óvodába, s Aranka tüstént megnyerte a rokon szemvét azzal, hogy javaslatára a konyhában állította fel a tücsök ágyát, holott a lakás nagysága más elhelyezést is megengedett volna. Csándipál nem volt dekoratív beteg. Apa úgy érezte, nagyon is jó helyen van ott, a kiöntő közelében, még ez is túlságos nagy szerencse a számára. Nagyapa meglepően sokáig élt. Félig bénán, sokat és vidáman evett, Dánielt nagyon szerette. Apa szégyenkezve nézte, az óvónő milyen végtelen türelemmel hallgatja panaszát, kívánságait, ízetlen tréfáit vagy nyafogását. Jó asszony, gondolta apa, látta milyen tiszta, milyen szorgalmas, aztán egyszer kicsit riadtan, de meghatottan azt is észrevette, hogy Aranka úgy néz rá, ahogy egy asszony szokott egy férfira. Ha apa jobb emberismerő, ha nincs örökké elfoglalva saját sérülésével, rájön az igazságra. Ám apa tévedett. Azt képzelte, Somos Aranka már nem fiatal, kevés reménye van, hogy valaki még elveszi, és azért néz rá olyan különösen sűrű szemöldöke alól, mert megéhezett az ölelésre, s úgy reméli, apa túl hosszú vézna karjai között lakik a boldogság. Apa számot vetett lehetőségeivel, tudta, hogy a tücsöktől nem tud megszabadulni, az óvoda nyugalmat jelentett, jókosztott, ellátottságot, valami fajta biztonságot is, csak Dániel örök jelenlétét kellett elfogadnia, ami nem volt egyszerű, de azzal vigasztalta magát, csepp korában kerül a keze alá, talán meg tudja nevelni. Azon az éjszakán, amelyen ráeszmélt, hogy Somos Aranka az Erik nevét mondja ki ölelés közben ébredt rá, hogy az óvónő a családhoz akart feleségül menni, nem ő hozzá, hanem Erik testvéréhez, akiről feltételezheti, hogy a jónál is jobb lesz öccse gyerekéhez, hiszen ugyanazok közt a bútorok közt nőtt fel, mint Erik, s az ő sejtjei és csontozata is ugyanattól az emberi roncstól származnak, aki kint fekszik a kiöntő alatt. Erik, aki életében is mindig legyőzte, most is diadalmaskodott rajta, pedig már a teste se volt meg a tömegsírban. Apa hátravágta magát az ágyban, és keze keserves mozdulatával leverte az éjjeli szekrényről vastag szemüvegét. Az elsötétített város kezdetben még mulattatta is. Sose látott hasonlót. A kékre mázolt villamos ablakok, sötét vörös körték majdnem úgy hatottak rá, mint valami játék elemei, hogy óvatosan kellett járnia, s néha nekiütődött embereknek, akikben csak utóbb ismerte fel ezt vagy azt a szomszédját, megnevettette. Később, mikor a bombázások megkezdődtek, hisztérikussá vált, meggyűlölte a légvédelem kellékeit, s asszonykorában Elek olykor megjegyzést tett pazarló hajlamára a vakító körték miatt, amelyeket előszobában, kamrában, nem olvasásra szánt helyiségekben is becsavart. Ám Katalin emlékeiben a háború és az égő utcák emléke egybefonódott a homállyal. Ha pöröltek vele a tékozlás miatt, lesúnyta a fejét, de a következő alkalommal is vad erősségű villanykörtéket vásárolt. Ha ideológiai továbbképzésén a II. Világháború eseményeiről volt szó, pontosan beszámolt arról, hogy is volt a szicíliai partraszállás, hogy bukott meg Mussolini, közben arra gondolt, nem igen vette ő észre, mikor mi történt. Rommel neve csak név volt, Afrika messzi, fekete vidék, Horácius Arida Nutrixa. Ha visszanézett az elmúlt évekbe, mindig megdöbbentette, hogy azok a tények, amelyeket csak félfüllel hallott a rádióból, vagy átfutott a lapokban, világtörténelmi események voltak. Őt Mussolini épp úgy nem érdekelte, mint Hitler. Ha 1943-ról kellett beszélnie, elmondta, ahogy a kérdező kívánta az anyagot, de az járt az eszében, milyen szép volt a jelentéktelen Ádám Tildi az esküvőjén, s hogy Tildinek jutott az, ami neki, Katalinnak soha, az uszályos ruha, az ifjú tisztek sorfala, akik kardjukból folyosót képeztek a templomból kívők feje fölött, s az új házasok úgy léptek ki a nyári sugárzásba, hogy pengék villogtak az arcuk felett. Csak nem az egész osztály begyűlt a templomba Tildi esküvőjére, Incesári is ott volt, hosszúkás szeme felmérte a menyasszony sejmeit. Senki se kérdezte Katalintól, milyen elemekből summázódott számára a háború, így senki se hallott töprengéseiről, honnan tudott Ádám néni igazi ruhának valót szerezni, vagy kitől vették az ünnepi büfé remekeit. Katalin nem úgy emlékezett a háborúra, ahogy bármely korszak hazafias regényeinek honleánya, csak úgy, mint egy lány. Egész további élete folyamán minta és követendő példakép maradt számára Tildi esküvője. Magának is olyat tervezett, még a kardokat is oda kívánta a feje fölé békeidőben, mert ez volt életében az első parádés házasságkötés, amit látott. És elirigyelte a külsőségeit. Tildi orvosférjét nem. Csiszár Laci halála még túl közel volt. Neki nem volt egyházi esküvője. Ez nem vallási okokból bántotta, hanem a Tildiére való emlékezés miatt. Ám Elek hallani sem akart semmiféle fényes kivonulásról. Anyuci egyenesen sírva fakadt a gondolatra, csak nem sértik meg Micó emlékét ilyesmivel. Elek a jegygyűrűt is úgy adta át, hogy tenyerébe koppantotta. Azt mondta, húzza fel magának, ő már túl van az ilyesmi varázsán, s önmagának is rásiklatta az ujjára a karikát. Katalin nézte egy darabig a gyűrűjét, aztán engedelmesen felvonta. Próbálta megmagyarázni magának, hogy ez így van rendjén. Elek egyszer már kiélvezte a jegyességet, és nyilván az is sértené anyuci lelki világát, meg a boldogult Micót, ha Elek még egyszer szabályosan eljegyezne valakit. Aki özvegyember felesége lesz, annak ezzel számolnia kell. Rajszné el se kísérte őket a kerületi anyakönyvvezetőhöz, s mikor hazamentek, olyan bánatosan fogadta őket, mintha temetésről érkeznének, nem esküvőről. Este összekészítette a hálóholmiát, s egy barátnőjéhez készült éjszakára. Itt hagylak benneteket, fiam, mondta olyan arccal, amely egyszerre volt bús és sikamlós dolgokon merengő, és amiről Katalin akkor is leolvashatta volna, mi vár rá az éjjel, ha nem tudta volna magától. Elek elpirult, megcsókolta anyucit, mindkettőjük szeme könnyes lett. Ne viccelj, drágám, mondta Elek, ne légy gyerek, neked ez az otthonod mindig, ezen a napon is, egyáltalán ez pontosan olyan nap, mint a többi. Katalin kiment a konyhába, megtalálta a fehér neműs fiókot, kiválasztott egy habtiszta, hímzett abroszt, bevitte, aztán visszasompolygott vele, mert eszébe jutott. Anyuci esetleg ezt is rossz néven veszi, hát behozta azt, amin már volt egy-két pecsét, és elkezdett teríteni. Anyuci visszacsomagolt. Éjjel Katalin úgy ölelkezett Elekkel, hogy folyton figyelt. Anyuci szobája csöndes volt. Természet ellenesen csendes, minthogyha valaki fülelne benne. Eljegyzése napján a gyűrűre pillantva, melyet ott görgetett a tenyerében, és magának kellett felhúznia, volt benne valami riadalom. Nász éjszakáján, melyet nem előztek meg, sem pál szép igéi cimbalmokról, pengő ércekről, sem kardok villogása, büfé, sodródó uszály, még csak azt érezte, nem elég boldog, s magát hibáztatta érte. Gyöngédebbnek kellene lennie, nem tud számolni Elek sose gyógyuló sebével. Hosszú évek teltek el, míg Katalin kimerte mondani, hogy a férjétől való elhidegülés voltaképpen már akkor megkezdődött, amikor Elek még nem is volt a férje, s hogy mint valami karmesteri pálca rezdülése, a felismerésre való jelet a tenyerébe koppanó gyűrű adta meg. Csak ismét nem figyelt, megint másra figyelt, mint amire kellett volna, mert szerelmes volt Elekbe. Katalin másik nagy élménye 43-ból, Tildi esküvőjén és Csiszár Laci elvesztésén kívül az egyetem volt. Apja kívánságára nyelvszakra iratkozott, s miután teljesen tájékozatlan volt az egyetemi leckekönyv adatainak megítélésében, pár könyvtártannal foglalkozó kollégiumot is felvett. Mindig szeretett olvasni, és mindig szerette a könyvtárak levegőjét is. Mikor kollégáitól megtudta, hogy Kis Sándortól, a szakelőadótól a könyvtárosság és a könyvtártudomány elméletét sajátíthatja el, s felvilágosították, diplomaszerzés után nem feltétlenül muszáj pedagógusnak mennie, hanem ha elképesztő szerencséje van, bejuthat valami könyvtárba is, megörült. Igazán nem érezte magát Isten kiválasztottjának, de jó volt eljátszani a gondolattal, hogy esetleg nem kell tanítania. Borzadt az iskolák világától. Hát hallgatta az előadásokat, még kollokvált is szorgalmasan harmadik tárgyából is, s az elsajátított anyagrész pár év múlva, mint valami eleven organizmus, átemelte őt megyéje határán. Kenyeret adott neki a fővárosban, s felsorakoztatta előtte mindazokat, akik sorsát végképp eldöntötték. Nórát, Anyucit, Eleket és Melindát. Első kollokviumi feleletére jelest kapott. Nézte, forgatta az indexét, felbámult a vizsgáztató arcába, összecsukta, megint kinyitotta a leckekönyvet. Nem mintha nem tanult volna. A nagylány Katalin már nem csak szorgalmas, értelmes is volt, ám most először élte át, hogy teljesítménye elbírálásánál nem befolyásol senkit középiskolai sikere vagy sikertelensége. Professzorai egyébként se voltak mérhetők gimnáziumának együgyű, haragos, kedvetlen vagy igazságtalan tanáraihoz. Olyan közönnyel nézték hallgatóikat, mintha legyek volnának, vagy falevelek. S ha csak ki nem tűntek valami baloldali mozgalomban való részvétellel, háború elleni lázítással, ami szintén előfordult Katalin diák évei alatt, még arra sem méltatták őket, hogy beskatujázzanak bárkit, bárhová. Katalin a középiskolában közepes volt, érettségijén jó rendű, az egyetemen jeles. A bajtársak megkérdezték, kinek a lánya. A professzorok nem. Ha tudta az anyagot, és a vizsgáztató véletlenül oda is figyelt arra, amit hallott, mindig megkapta a megfelelő minősítést. A lány el volt ragadtatva az egyetemtől, csak később riadt meg azon a végtelen közönyön, amellyel sorsát intézték. Anyuci gúnyos megjegyzéseket tett az új követelményre, mely megkívánta, hogy az egyetemi oktatók neveljék is hallgatóikat, ne csak oktassák. Katalin nem vitatkozott vele, de azt gondolta, ő rá magára is ráfért volna, ha valaki nem csak minősíti, de neveli is, hiszen olyan fiatal volt, olyan tehetetlen, annyira fogalma se volt, nem csak az igazi tudományos munkáról, de az életről sem. S otthonától nem kapott semmit hisztérikus jeleneteken vagy semmi bevevésen kívül. Barátai nem voltak különbek nála. Akik az egyetemi ifjúság tagjai közül igazán gondolkoztak, nem méltatták arra, hogy közeledjenek hozzá. Ahhoz túl szintelen volt, túl jelentéktelen. Bizony. Kellett volna jelleme alakításához valami, ami több, mint egy rosszul vagy jól eldarált egyetemi jegyzet. Nem kapta meg. Csak majdnem elsenyvett ambíciója élet újjá a nyájas közönytől, amelynek eredményeképpen nem becsülték még annyira sem, hogy igazságtalanok legyenek hozzá. Ha ezek a sorsdöntő évek, a 43-as, 44-es meg a 45-ös szóba kerültek, Katalin iszonyodva hallgatta, mit szenvedett a legtöbb ember. Ő csak motyogott ilyenkor, nem tudott volna pince élményeket, üldözést, munkaszolgálatot vagy börtönemléket adni cserébe a közöltekért, még csak egy kis kiadós éhezést sem. Katalin városa oly hamar túlesett a történelmi eseményeken, hogy nem volt ideje megzökkennie a közellátásnak. Pedig ő is szenvedett ezekben az időkben, csak hogy ezt a szenvedést titkolnia kellett, nem csak objektív, szubjektív okokból is. Ugyan kiviselte volna el, ha egyszer felkiált. Sajnáljatok, én is kínlódtam a háborús években, szerelmes voltam Kis Sándorba, majd belepusztultam ebbe a szerelembe, a kiábrándulásba, a csalódásba. Olyan lett volna, mint az Isten káromlás. Kis Sándor docens volt Katalin egyetemén, törekvő, ambiciózus és szerencsétlen. Kis Sándor rosszul született, mint az idősebbek mesélték, törvénytelen gyerek volt, az anyja valami nevelőnő vagy gyereklány, s elképesztő lemondások és nyomor árán nevelte fel tehetséges fiát. Kis Sándor egy darabig ugyanolyan törvények szerint élt és emelkedett, mint Ince Sári, az elhagyottak és árvák jogán. Persze fél lépéssel mindig azok mögött, akiknek legális apjuk halt meg. Anyuci valami trágár szó eufemizált formáját suttogta, mikor olvasta az újságban a házasságon kívül születettek és a leányanyák sorsának rendezéséről szóló törvényjavaslatot. Na, most már aztán korlátlanul átadhatják magukat szenvedélyüknek. Katalina docensre gondolt, széles szájára, magas homlokára, aki azért vonta magára a figyelmét tüstént, mihelyt megismerte, mert színeiben és vaskosságában emlékeztetett Csiszár Lacira. Kis Sándor az irgalmas alapok és jóindulatú nevelők segítségével feljutott az egyetemre. Összetanította magának azt az összeget, amire szüksége volt, hogy kiadhassa disszertációját. Járt külföldön, amint az egyetemi illem megkívánta, tehetős fiú tanítványait kísérte, megtanult egy fél tucat élő és holt nyelvet, és valami olyanra specializálta magát, ami elég szokatlan tudományág volt még Katalin kislánykorában, a könyvtártanra. Kis Sándor kilincselt, cikkeket írt, Pestre utazott, nyájasságra kényszerítette alapjába véve nem nyájas mi voltát, az egyetemi tanács tagjaival vagy miniszteri tanácsosokkal találkozott, és elérte, hogy magántanárrá habilitálják, elő is adhatott fél évenként a könyvtárszakos hallgatóknak, ám ezzel el is ért karrierje csúcspontjára. A kultuszkormányzat megfelelő személy hiány inkább nem töltötte be a könyvtárszak professzorának helyét, csak ne kelljen Kis Sándort odaengedni az ordináriusok közé. A férfi 36 évesen eljutott befutható pályája tetőfokára. Tudta, hogy több és nagyobb lehetősége nincs. A legtöbb egyetemi oktató, ha elvitte hozzájuk látogatóba feleségét, visszaadta a vizitet a következő 8 napon belül, ám soha nem hívta meg őket magukhoz. Ha bent volt az egyetemen, olyan szenvedéllyel adott elő, hogy hangja szinte eltorzult magyarázat közben. Gyérszámú tanítványa számára kirándulásokat, vidéki és fővárosi könyvtárnézést szervezett, anyagot gyűjtött egy óriási újabb tanulmányhoz, s oly keserű és boldogtalan volt, amilyen csak egy tehetséges és becsvágyó ember lehet, aki tudja, hogy nagyobb magasságot átvinne a mércén, mint bárki más, csak éppen nem engedik ki a sportpályára. Katalin zavartan pillantgatott rá, mikor beült első előadására. Kis Sándor meg úgy érezte, értelmesen tekint a szemébe, nagyon figyel. Ő volt az egyetlen leányhallgató az év folyamában.
elhangzott Szabó Magda A Danaida című regényének 10. része. Felolvasta Kótvölgyi Erzsébet színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0:05-től megismételjük.